Köszönöm szépen én is a meghívást és a lehetőséget, hogy itt lehetek. Én se először vagyok itt, de az utóbbi években nem jártam. Itt mindjárt nézem, csak itt lehet, hogy több lépcsőbe tettem, igen, a megjelenítést. Na tehát egy picit a témához, hogy milyen közöm van, két oldalról is van közöm a témához. Egyrészt az Állatorvostudományi Egyetemen lassan 20 éve dolgozom. A szolgáltatásainkban a használóink között elég nagy számban vannak ugye állatorvosok, akik nagyon sok technológiai megoldást használnak, ezért szakkönyvtárként meg kell próbálnunk napra késznek lenni, és olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyekre nekik valójában is szükségük van. Másrészt néhány évvel ezelőtt elkezdtem egy doktori képzést, és pár éve pedig tanársegédként is dolgozom az ELTE BTK-n, és ott bizonyos kurzusaimba építettem be mesterséges intelligenciával kapcsolatos szolgáltatási ismereteket. Gondoljunk itt arra, hogy például a tájékoztatás, az alkalmazott és természettudományi tájékoztatás kapcsán szoktunk a hallgatókkal. Először végigvesszük a klasszikus tájékoztatási vonalat, és utána mindezen tapasztalatok alapján megvizsgáljuk, hogyha ugyanezeket különböző AI eszközök támogatásával hajtottuk volna végre, akkor eltérő válaszokat kapunk-e, illetve hogyan tudunk olyan kérdéseket föltenni az AI-nak, amelyek meg fognak felelni ugyanennek. Miért is foglalkozom én a mesterséges intelligenciával? Azt gondolom, hogy ez mostanra már egyértelmű, hogy ez a jelen pillanatban az egyik legfontosabb eszköz, amivel foglalkoznunk kell. Nem feltétlenül azért, mert a könyvtáraknak olyan kulcsfontosságú, hanem azért, mert a használóknak kulcsfontosságú ez az eszköz. És ha a használóinknak kulcsfontosságú ez az eszköz, és beépül a mindennapi életükbe, akkor nem kerülhetjük meg azt, hogy mi is foglalkozunk vele. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy számtalan új lehetőség és szerep nyílik meg a könyvtárak számára ugyanezen a területen. A könyvtárra tekinthetünk úgy, mint egy tudásközpontra ebben a digitális korban, és én azt gondolom, hogy a sok digitálisan elérhető információ okán egyre inkább felértékelődik az a fajta biztos, megbízható tudás, amit a szakkönyvtárak képviselnek, amelyet a szakkönyvtárak és bármelyik könyvtár is közvetít a használói felé. Éppen ezért a könyvtárak átültethetik ezt a meglévő erősségüket, és a jövőben megpróbálhatnak úgy kiállni a használói elé, mint azok a szolgáltatók, amelyek továbbra is a megbízható és pontos információkat szolgáltatják. Én azt gondolom, hogy a közeli jövőben az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy ki és milyen módon tud megbízható és pontos információkhoz hozzájutni. Az emberek nagy része ma még nem látja, hogy a megbízható és pontos információknak milyen nagy jelentősége van, de jelen pillanatban mi azért könyvtárosként már tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy milyen információból dolgozik valaki. És azt gondolom, hogy szakkönyvtárként meg különösen kiemelt szerepünk van abban, hogy a szakmai információkat, bármilyen szakterületet is képviseljünk, mi pont az állatorvoslást képviseljük például, megpróbáljuk minél naprakészebben és pontosabban tartani. Az AI-jal, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szolgáltatásokból elég sok van egyébként a különböző intézményekben, és elég sok olyan megoldás is létezik, amelyik közvetlenül esetleg nincs kapcsolatban a használókkal. Ugyanakkor a működéséből vagy a létrejöttéből fakadóan a használók találkoznak az ott létrejött információkkal, amelyet aztán hasznosítani fognak. Én most csak néhány dolgot soroltam itt föl, az AI alapú chatbotokat, személyre szabott ajánlórendszereket, amelyek a viselkedés alapján ajánlanak különböző dolgokat, metaadat kezelésünk automatizálását, vagy legalább részleges automatizálását, digitális tartalmak keresését, elemzését, vagy akár a gyűjteményfejlesztésünk optimalizálását. A digitális megőrzés támogatását. Ne felejtsük el, hogy milyen magas szinten vannak akár magyar nyelvű kézírás felismerő programok is, amelyek AI-jal vannak támogatva, és milyen messzire jutottunk onnan, hogy csak egy zárt térben egyetlen egy helyen őrzött kéziratokat ma már olvashatunk a különböző szolgáltatások keretében, az interneten, akár szabadon is. A természetes nyelvfeldolgozás segítségével az élő szóban elérhető gondolatokat írásba tudjuk foglalni, el tudjuk tenni, meg tudjuk őrizni a jövőnek több különböző formátumban. Növelhetjük az esélyegyenlőséget ezzel, hogy többféle médiában, többféle tartalommal elérhetővé tudjuk tenni ugyanazt a tartalmat. Chatbot alapú olvasószolgálati funkciókat tudunk létrehozni, hogyha szükségünk van rá, illetve a különböző digitális asszisztenseket is alkalmazhatjuk. Ami nagyon fontos, hogy az AI-t használó olvasók ott vannak az olvasói tereinkben. Őket nem nagyon tudjuk megkerülni, és amikor a könyvtári szolgáltatásainkat próbáljuk fejleszteni, akkor azokra a területekre érdemes fókuszálni, amelyeket ők egyébként is használnak. Saját tapasztalataink alapján, amit nagyon gyakran szoktak használni, azok a különböző kereső algoritmusok, szakirodalom keresők, amelyek AI-jal támogatottak. Különböző chatbotokat a legtöbben ismerik és alkalmazzák, használják különböző célokra. Nagyon sokan ismernek már szakirodalmi összefoglalók készítésére alkalmas programokat. Nem akarok most felsorolni, hogy milyenek, és a szöveg, illetve más média generálás is nagyon jellemző a használókra. Ha ezeket a területeket megnézzük, akkor láthatjuk, hogy nagyon sok olyan van köztük, amelyek a könyvtári munkával konkurálnak. Megpróbálják bizonyos mértékben helyettesíteni a könyvtári funkciót, vagy akár az ember saját gondolkodását is, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk egy összefoglalót elolvasunk. Csánat. Hogyan is működhet például a tájékoztatás az AI mellett, hiszen az AI létezik. Nagyon fontos, hogy nagyon sok mindenben és sok lépésben befolyásolja a mi munkánkat az AI működése és létrejötte. Gondolhatunk itt az automatikus indexelésre. A PubMed egy elsősorban élettudományi, orvostudományi adatbázis, amely szabadon is elérhető, és az elmúlt évtizedekben annyira emelkedett a megjelent publikációk száma ezen a területen, hogy nem nagyon győzték a folyamatos feldolgozást, és borzasztó nagy lemaradásban voltak a naprakészséghez képest. És itt vetették be az automatikus indexelést, és néhány év, másfél évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, onnantól kezdve AI támogatott megoldásként folytatták a feldolgozásukat, ledolgozták a korábban létrejött hátrányukat, és ma majdnem napra készen lehet a PubMed-ben is elérni a különböző frissen megjelenő publikációkat. Miért érint ez minket? Hiszen miért érintene? De könyvtárként ugye mi ajánljuk ezt a szolgáltatást a használóiknak. Ne felejtsük el, hogy itt van egyfajta felelősség rajtunk, hogy milyen szolgáltatásokat használunk. Évtizedekig megbízható módon megfelelő metaadatokkal működött a PubMed. Én azt gondolom, hogy bár ők ezt publikálták, ezt az információt, hogy AI-jal támogatják a feldolgozásukat, de azért olyan széles körben ez az információ nem feltétlenül érhető el bárki számára. Ugyanakkor nekünk könyvtárként ezt is figyelembe kell vennünk a jövőben, amikor ezt a szolgáltatást ajánljuk. Ugyanakkor mintaként is tekinthetünk rá, amikor arra gondolunk, hogy a saját szolgáltatásainkat, a saját feldolgozási módszereinket milyen irányba fogjuk fejleszteni. A következő, hasonló módon a kulcsszó generálása, a következő lenne a szemantikus keresés lehetőségei. Ugye egyre több esetben próbálnak meg a nagyobb szolgáltatók is, itt most csupán ilyen nagyobb szolgáltatós példát hoztam, például a Web of Science Smart Search nevű lehetőségét fejlesztik jelen pillanatban is. Mi ennek a lényege? Hogy szembe menjünk azzal az elképzeléssel, hogy a könyvtárban csak és kizárólag a könyvtári szabályok szerint lehet keresni. Ezzel próbálnak ők szembe menni. Szeretnének létrehozni olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével pontosan ugyanolyan egyszerűen, szabad szavasan kérdezve tudunk interakcióba lépni a megbízható információkat tartalmazó adatbázissal, ahogy az internetet használó ChatGPT-vel tesszük nap mint nap. Ez a céljuk. Ugyanakkor könyvtárként ez nekünk egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert egyrészt ajánlhatjuk az ő szolgáltatásukat, de gondoljunk arra, hogy maga az adatbázis előfizetés sem egy ingyenes szolgáltatás. Manapság természetesen az ilyen kiegészítő funkciók kiegészítő költségekkel járnak. Tehát újabb és újabb előfizetéseket kell tennünk. Én azt gondolom, hogy néhány éven belül nagyon széles körűvé fog válni ez, hogy nem csak az adatbázisért fizetünk, hanem úgy, ahogy különböző keresőfelületekért fizettünk a korábbi években, Discovery felületekért, egyebekért, most már ezekért is fizetni fogunk. Mert nagyon fontos lesz, hogy azok a szakmai információk, amelyek elérhetőek, amelyek létrehozásán elég sokan dolgoztak, és amelyek használatát mi preferáltuk és elérhetővé tettük az oktatók, kutatók és hallgatók számára, azokat továbbra is tudjuk úgy szolgáltatni, az olyan platformon és olyan megoldásokkal, amelyet a használó Ugyanakkor azt nem szabad elrejteni, vék alól tenni, hogy ne felejtsük el, hogy abban a pillanatban, amikor egy ilyen smart search technológiával felvértezett oldalt láthatunk, optimális esetben itt látjuk, hogy melyik az, amelyik szemantikus keresés alapján került be, melyik az az általunk megadott kulcsszavak alapján, tehát ezt kommunikálja a Web of Science egyébként, de ne felejtsük el azt a pillanatot, amikor esetleg ha évekig tanítottuk a használóinknak, hogy hogyan kell könyvtári szempontból keresni, hogyan kell használni a bool operátorokat, hogyan kell a thesaurus kifejezéseket egymás után tenni, és jön egy ilyen szolgáltatás, amelyiket felrúgja. És mondjuk nem lehet bool operátort használni, nem lehet thesaurus kifejezést hozzáadni, ami teljesen jó lesz a következő generációs kutatóknak, akik még nem találkoztak a régi módszerrel. Ugyanakkor ezzel is kezdenünk kell valamit szolgáltatóként, hogy hogyan kommunikáljuk a használóinknak, hogy ezek párhuzamosan egymás mellett fognak működni. Mi eddig így kerestünk, ezt tanítottuk. Ugyanakkor most a szolgáltatásunkat módosítjuk egy picit, de itt szeretném kiemelni a módosítok szót. Én nagyon hiszek abban, hogy jelen pillanatban az a jó megoldás könyvtárként és könyvtári szolgáltatásként, hogyha az új megoldásokat, a régi megoldásainkkal párhuzamosan szolgáltatjuk ezeken a felületeken. Tehát, hogyha előfizetünk egy újfajta keresési szolgáltatásért, vagy akár egy keresést segítő chatbotért, vagy bármiért, emellett érdemes megtartani a meglévő funkcióinkat, a meglévő kereső felületeinket, nem pedig lemondani róla. A keresési stratégiáink az AI árnyékában. Igen, itt már az előbb egy pár dolgot mondtam erről. Ugye, hogy a hagyományos keresési stratégia sok esetben az AI-nál nem fog működni. Az a fajta felépítés. A saját kompetenciáinkon, ismereteinken kell egy picit felülemelkednünk és túllépnünk rajtuk ahhoz, hogy igazán jó AI-os kereső kérdéseket tudjunk föltenni. A gép értelmezése, a szándéknak az értelmezése teljesen más, mint ahogy korábban kellett keresnünk. Hiszen korábban elég volt beírni három szót, néhány operátorral összekapcsolni, és nem gondolkodott rajta a gép, hogy mit szerettünk volna. Most viszont olyan megfogalmazásokat kellene alkalmaznunk, gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra, amelyek leírják azokat a háttéri információkat, amelyeket egyébként nem szoktunk a keresővel feltétlenül közölni, hiszen azt gondoljuk, hogy ebből a néhány thesaurus kifejezésből teljesen átláthatóvá válik, hogy mondjuk milyen rendszertani egységbe tartozik, vagy milyen betegségek csoportjába tartozik, amit mi keresni szeretnénk, de az AI keresés során ez nem feltétlenül fog megfelelően megjelenni. És a legfontosabb dolog, hogy milyen a megfelelő keresési stratégia vagy kérdésfeltevés. AI-tól AI-ig sétálgatva folyamatosan változik, hogy melyik mit fog megérteni, folyamatosan fejlesztik ezeket a háttérben, nem feltétlenül átlátható módon kommunikálják, hogy mikor fejlesztettek, mikor változtattak valamit, még az előfizetéseket sem. Így aztán nagyon nehéz meghatározni azt, hogy milyen útmutatást kellene adnunk a használóknak ahhoz, hogy igazán jól tudják használni ezeket a megoldásokat, pedig nagyon nagy szükségük lenne rá. Az én kedvenc példám a legelső, az AI által generált bibliográfiai tételek, nem tudom, hogy ezzel mások is összefutottak-e már, nagyon rendszeres, korábban az volt a rendszeres, hogy az elmúlt években megjelent cikkeket generáltattak az AI-jal, mert hogy a ChatGPT-vel vagy egyéb szoftverrel egyszerűen kértek tőlük egy irodalomjegyzéket. És ezt már meg is szoktuk, ezzel együtt élünk, már tudunk erről tájékoztatni, hogy ez miért nem jó, miért nem így csináljuk, és hogy mit kéne most csinálni. Most egy teljesen új dolog merült föl. Az 1900-as években élt állatorvos kollégának kaptunk új publikációkat, új nem létező publikációkat. Az, hogy már az időben visszafelé is haladunk, ez minket egy kicsit meglepett, de nem szabad elfelejteni, hogy a használókat viszont még mindig ugyanaz lepi meg, ami másfél-két évvel ezelőtt, tehát nem sikerült még mindig elsajátítanunk azt a minimál ismeretet, ami ahhoz kell, hogy igazán jól tudják ők alkalmazni ezeket. Ugyanakkor, hogyha az AI-jal támogatott megoldásokat ajánljuk a használóinknak, akkor nőhet a relevanciánk a használónk körében, nőhet az elismertségünk. Hiszen ha olyan technológiai megoldásokat tudunk ajánlani, amelyek, ahogy az előbb is hallhattuk, hogy a Szegedi Tudományegyetem mit ajánl, hogyha olyanokat tudunk ajánlani, amelyeket tudnak használni és alkalmazni, és egyébként a privát magánéletükben, meg egyébként is szoktak használni hasonló megoldásokat, akkor sokkal jobban fogják venni, hogyha látják, hogy a könyvtár is halad a korral, a könyvtár is hasonló megoldásokat igyekszik ajánlani. Én itt most egy könyvtári chatbotról hoztam egy rövid kis beszélgetés részletet. Berlinben egy nagy közös közkönyvtári katalógushoz tartozik ez a kis chatbot. Ő egyébként egy ChatGPT alapú chatbot. De amiért én ezt a képet beletettem, az az, hogy az ő katalógusaikban már formátummal kimenthető rekordjaikat dolgozták át olyan formátumúra, hogy ez a ChatGPT alapú chatbot tudjon rajtuk dolgozni. Tehát nem csak általánosságban ad tájékoztatást arról, hogy milyen könyvet érdemes elolvasni, nem csak általánosságban ad tájékoztatást arról, hogy milyen könyvek érhetők el, hanem konkrétan a márk rekordok segítségével tudják ezt létrehozni. Nagyon fontos lenne, hogy megismerjük egy kicsit a szolgáltatások bevezetéséhez a korlátokat, és megismertessük mindezzel a használóinkat is. Tehát azokat a korlátokat már itt is elhangzott az előbb valamelyik előadásban, talán pont előttem, hogy halucinálnak egyes GPT megoldások, vagy egyes AI megoldások. És ami nagyon fontos, hogy igen, de ezek a működésükből fakadnak. Tehát amíg olyan megoldásokat alkalmazunk, amelyek több egymással párhuzamosan létrejövő különböző vicces variációkra képesek létrehozni, addig ez így fog működni. Eddig nem a működése hibás, és hibásan működik, hanem mi próbáljuk meg nem megfelelően használni a technológiát. Nem feltétlenül most magamra meg az itt ülőkre gondolok, hanem úgy általánosságban az emberek. Tehát az, aki a Google-ön szocializálódott, és azon, hogy a Google a legjobb megoldást próbálja kiadni nekünk a keresés során, nagyon nehezen tud átállni arra, hogy 10 egymással párhuzamosan létrejövő választ is képes lehet egy rendszer adni, és egyáltalában nem érdekli, hogy melyik ezek közül a jó. Most már persze megyünk afelé, hogy vannak olyan megoldások, amelyek ezt a kettőt igyekeznek ötvözni, de ennek vannak korlátai. A nem megfelelő kérdésfeltevésről már volt szó. Ami még nagyon fontos, és amiért én kiemelném, hogy könyvtárként próbáljunk meg arra koncentrálni, hogy megbízhatóak maradjunk továbbra is. Tehát csak azért ne vezessünk be egy AI támogatott szolgáltatást, mert megtehetjük, mert van rá lehetőségünk, hanem nagyon komolyan járjuk körbe azt, hogy milyen lehetőségek vannak, mert komoly károk érhetik a használókat, hogyha pontatlan információból dolgoztak. A könyvtár szerintem csak egyetlen egyszer veszítheti el a megbízható információk forrása tábláját, és ha ezt egyszer sikerült elvesztenünk, és egy szintre kerülünk az internetes keresőkkel, akkor az borzasztó nagy kár lenne nem csak nekünk, hanem a használóknak is. Illetve nagyon fontos, hogy a könyvtáros továbbra is nagyon fontos szereplője lehet a tájékoztatás folyamatának. Nagyon komolyan tudunk segíteni abban, hogy minél jobb kérdésfeltevések szülessenek. Ha a könyvtárosok megkapják azokat, megszerzik azokat a kompetenciákat, amik ezek használatához kellenek, akkor az elősegítheti azt, hogy a használóknak ezeket át tudjuk adni. Sokan használják referenceszközként a ChatGPT-t, ugyanakkor nem megfelelően alkalmazzák. Ezt megdupláztam, ezt a diát, bocsánat. És a könyvtáros szerep viszont változhat. Tehát a korábbi klasszikus, kritikus gondolkodást oktató könyvtárosnak is egy picit át kell értékelnie, mert azért most már átalakultunk, és jelen pillanatban gond nélkül előfordul, hogy jó anyagokból borzasztóan fals választ kap valaki, rossz anyagokból jó választ kap valaki, vagy rossz anyagokból rossz választ kap, de olyan jól meg van fogalmazva, hogy úgy tűnik, mintha tökéletes lenne a válasz. És ugye itt jön be, hogy amiért a Wikipédiát nem tekintjük alapvetően forrásnak, hogy az a bizonytalansági tényező, amivel a könyvtárnak mindig foglalkoznia kell, hogy ha a könyvtárból valaki információt szerez, azt alá tudjuk valamivel támasztani, és megbízhatóan vissza tudjuk keresni. Ezt bizonyos AI alkalmazások persze tudják. Az AI etikus és kritikus használatának oktatása szerintem nagyon fontos feladatává avanzsál a könyvtáraknak, nem csak a szakkönyvtáraknak, ez minden könyvtárnak, és itt van egy elég jó lehetőségünk, egy olyan piaci szegmens, nagyon sok olyan ember van, aki ezt még az iskolában nem fogja elsajátítani, és itt a lehetőség, hogy mi megpróbáljuk átadni neki. Már nincs túl sok időm, de ami egy kicsit így kihívásként áll szerintem előttünk, hogy feldolgozzuk azt, hogy ezek a rendszerek épp úgy, ahogy az emberi döntéshozatalban, az emberek által épített rendszereknél elfogultak, nem feltétlenül átláthatóak teljes mértékben. De el kellene jutni oda, hogy annyi olyan mértékben legyenek csak elfogultak, és olyan mértékben legyenek csak átláthatatlanok, ami még egy könyvtár számára vállalható. Fontos, hogy a szerzői jogot, az adatvédelmi kérdéseket végigjárjuk, amikor alkalmazunk. Ne felejtsünk el, hogy bármilyen ilyen ellenőrző szoftvernél, amiben valaki egy publikációt föltölt, abban a pillanatban azt jelenti, hogy harmadik félnek kiadtuk az összes információt, ami benne volt. Ez nem baj abban az esetben, hogyha a szerződésben szerepel részletesen leírva, hogy ezt ők mire használhatják föl, hogy oszthatják meg, felhasználhatják a további tanulásra, vagy nem használhatják föl. Jó, én egy olyan intézményből jövök, ahol a hallgatói követelményrendszer feketén-fehéren azt írja, hogy minden AI alkalmazás szigorúan tilos bármilyen egyetemi beadandónál, tehát hogy nálunk egyel komolyabban veszik egyelőre a tiltást. A nemes egyszerűséggel a tiltásnál maradtak. Illetve nagyon fontos, hogy költségvetés lesz szükség ezek alkalmazásához, illetve hogy ki lesz az AI által generált termékeink tulajdonosa a végén. És amire én nagyon szeretnék még egy másodpercben kitérni, az az, hogy ezekkel a részleges automatizálásokkal, amiről az előbb már volt szó, bizonyos dolgokat, hogy ki tudunk adni a kezünkből, ezzel szerintem komoly lehetőséget teremtünk arra, hogy valamennyi munkaidő megtakarítást érjünk el egyes könyvtárosi munkafolyamatokban, és ezek teremtenének arra lehetőséget, hogy én nagyon hiszek benne, hogy meg kell tartanunk a könyvtárban, a könyvtárossal való azonnali helybeni, valós térben való kommunikáció lehetőségét. Tehát, hogy néhány év múlva azért már nagyon valószínű, hogy elég sok helyen csak chatbotokkal lehet beszélgetni. Én azt gondolom, hogy a könyvtárnak nagyon fontos része az, hogy személyesen elérhető tér vagyunk élő emberrel. És azt gondolom, hogy ezek az AI szolgáltatások, az AI megoldások, bármelyik, amit az előzőben hallottunk, az lehetővé teszi azt, hogy a különböző létszámstoppok és egyebek ellenére átalakítsuk a működési portfóliónkat, és lehetőséget teremtsünk arra, hogy ezekre is legyen időnk. Én köszönöm szépen a figyelmet!